Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Katona Csaba van itt velünk, tehát a videócseten. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Szuper! Hallunk, látunk, tökéletes, és természetesen a kis cica, aki a történelmet ugyanolyan behatóan ismeri, mint Csaba.
Igen, na akkor átadjuk Csabának a szót, hát ha nem szólunk bele, akkor szakadozásmentesen hallunk. Parancsolj!
Na hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a macskát most útjára bocsájtom. Mert hogy van nekünk egy fontos feladatunk megemlékezni arról, hogy 1896. augusztus 31-én, tehát ha úgy tetszik 125 éve adták át a Nagykörutat, és hát azt gondolom, hogy azért egy fontos dolog, mert ha valakinek megvan a Budapest élménye, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar, fővárosi lakos vagy nem fővárosi lakos, azért a Budapest élményhez a Nagykörút nagyon-nagyon hozzátartozik. Tehát karakteresen, éppen úgy, mint a Hősök tere, éppen úgy, mint mondjuk a Kossuth tér a Parlamenttel, vagy a Gellért hegy látványa, a Szabadságszoborral, vagy a Budai vár. Tehát a Budapestnek egy nagyon karakteres eleme ez a Nagykörút. És hát mindig hajlósak vagyunk úgy gondolni rá, hogy mindig is volt Nagykörút, nem volt mindig Nagykörút, ez a modern városnak köszönheti a létét. Nem véletlenül 125 évvel ezelőtt adták át. A körútról nekem elsődlegesen nagyon sokszor eszembe szokott jutni, ugye Kosztolányi Dezsőnek a verse a Budapest, amikor írja, hogy ó, én szeretlek áhítottal, tornyos, kavargó, büszke Pest, ugye ez a szinte szerelmi vallomás a város iránt, és ennek azért van két olyan sora ennek a versnek, hogy kék és, amikor írja, hogy kék és forró az éjszaka, halka hegedű húr zaja, de mi a lényeg? Édes gyönyörtől fuldokolva megyek ki a körútra nyomba. Tehát ennél szebben nehéz kifejezni, hogy a modernkori városlakónak mit jelentett ez a körút. Tehát hogyan jött létre ez a körút? Vissza kell mennünk valójában. Dacára, hogy 1896. augusztus 31-én volt a hivatalos átadás Budapest egyesítéséig. De arról már beszéltünk itt is, többször is. 1873-ban egyesítik Budapestet. Négy törvényhatóság területéből, tehát ugye Buda, Pest, Óbuda és a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből kikebelezett Margit-sziget területéből áll össze a főváros. És ez mennyire tudatosan és mennyire megtervezetten történt meg, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy magára a városegyesítésre 1873-ban kerül sor, de már 1870-ben létrejön az a szervezet, amelyik tulajdonképpen Budapest modernizációját levezényli. Ez nem más, mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. De gondoljunk bele, hogy főváros még nincs, mert az majd lesz 1873-ban, de Fővárosi Közmunkák Tanácsa, na az már van. És hogy áll össze ez a Fővárosi Közmunkák Tanácsa? Hát úgy áll össze, hogy ide delegálnak küldötteket Pestváros képviselői, mindjárt hatot, Budaváros képviselői hármat, meg a kormány, kilencet. És innentől kezdve tegyük fel a kérdést, hogy ki volt az, aki a döntő szót kimondta Budapest fejlesztésében? Vajon? Természetesen a kormány. És rögtön tegyük azt is hozzá, hogy ki volt a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az elnöke, úgy hívták, hogy ifjabb Andrássy Gyula. Nem a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnöki posztja volt a főállása, hanem a miniszterelnöki. Na hát ebből következően látszik, hogy egy nagyon határozott kormányzati szándék van a főváros fejlesztése mögött, és még egy dolgot fontos itt leszögezni, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy miért lesz egy ilyen fővárosunk, és azon belül egy ilyen nagy körútunk. Nem idézőjelben mondom, csak Magyarország fővárosának szánták az egyesített Budapestet, hanem birodalmi fővárosnak, hiszen ne felejtsük el, részei vagyunk a pár évvel korábban létrejött Osztrák-Magyar Monarchiának, és egy olyan várost szeretnének feltenni a térképre, amelyik alkalmas arra, hogy Bécsnek a méltó vetélytársa, de minimum partnere legyen. Tehát ugye a dualizmusnak a lényege, hogy van önálló magyar kormány, van önálló magyar miniszterelnök, vannak az önálló törvényeink. Következésképpen egy önálló olyan főváros kell felmutatnunk, ami a birodalmi fővárossal is felveszi a versenyt. És ennek jegyében indul el Budapest fejlesztése, és ez magyarázza azt meg, hogy a kormányzat miért vállal ekkora szerepet ebből, hogy megsegítse a fővárosnak úgymond a fejlődését. Vannak kételyek, tehát a budaiak konkrétan azzal érvelnek, hogy azért nem jó ötlet az egyesítés, mert majd a hatalmas Pest érdekei el fogják nyomni a jóval kisebb Budának az érdekeit a közös kasszában és minden egyéb közös döntésben. A pestiek sem rajonganak feltétlenül az ötletért, ott meg azok az érvek hangzanak el, hogy ez az alapvetően németül beszélő, nem igazán magyar városnak nevezhető, a hegyek meg a Duna közé szorított konzervatív, picike Buda, ez vissza fogja húzni a multikulturális, dübörgően fejlődő, a szabadkereskedelmi kereskedelemre építő Pestnek a fejlődését már Budapestként, tehát hála Istennek ezek a két helyek nem bizonyultak valósnak, és így indul el aztán az a fajta fejlesztés, aminek részét képezi a nagykörút kiépítése is. A legismertebb része persze ennek a fejlesztésnek a sugárút, ugye a későbbi Andrássy út. Most maradjunk a nagykörútnál. Kezdjük mindjárt ott, hogy mi szükség volt a nagykörút kiépítésére. Hát azért volt erre szükség, mert ugye a hagyományos Pest városa, és akkor most Budát hagyjuk ebből a szempontból, az valójában ugye a kiskörút nyomvonaláig tartott valamikor. Ugye a mai napig megtalálhatóak a középkori városfalnak a nyomai, tehát körülbelül úgy képzeljük el a dolgot, hogy ahol a mai Kálvin tér van, ott volt a Kecskeméti kapu, ahol a mai Asztória, ott volt a Hatvani kapu, és ahol a Váci utca beletorkolik a Vörösmarty térbe, ott volt a Váci kapu. És ez a kiskörút nyomvonala így lényegében kijelölte a hagyományos középkori Pestnek a határait, de természetesen a törökök előzése után, tehát 1600-as évek végétől, 1700-as évek elejétől Pesthez különféle külvárosok kezdtek tapadni, méghozzá a hatalmas bevezető utak mentén. Hát gondoljunk például a Hatvani utcára, vagy gondoljunk a Kecskeméti utcára, gondoljunk az Üllői útra, gondoljunk a Kerepesi útra. Ezek így jöttek be a városba, és biztosították ugye azt a fajta kereskedelmet, aminek az elosztó központjára a Pest volt. Ugye vidékről hozták be az árut, illetve vitték innen tovább. És ezek a hatalmas utak, ezek tulajdonképpen a Pest mellett létrejövő külvárosokat majdnem, hogy önálló településekké szabdalták, talán túlzás még a település szó is, hiszen úgy képzeljük el ezeket az utakat, mondjuk a mostani Rákóczi utat, vagy annak a folytatását, hogy kis épületek, bajorságok álltak mellette, veteményes kertek, egy-egy fogadó, vagy valami hasonló, vagy gazdasági épületek, de semmiképp sem volt olyan nagyvárosias külseje, mint ahogy azt ma látjuk. És ezek lényegében véve önálló életet éltek, nem véletlenül kaptak önálló neveket, ugye gondoljunk csak az ilyen elnevezésekre, ugye a Hazur uralkodóház tagjairól kapták a neveket, hogy Terézváros, Ferencváros, és így tovább. És nyilvánvaló volt, hogy egy város akkor tud fejlődni, és akkor tud tovább menni, ha van egy hatalmas összekötőkutya. És ez lett a nagykörút, ami ugye egy ilyen külső karé, úgymond a kiskörút után kifelé menet, és ennek a nyomvonalát viszonylag könnyen el lehetett dönteni, mert itt régebben a Dunának egy ilyen holtága, egy fattyúága folyt, tehát itt ugye egy ilyen vízi közlekedés is kialakulhatott volna, és nyilván nem mondok fele újat, de felismerült az ötlet a Fővárosi Közmunkák Tanácsa részéről, nevezetesen Rejter Ferenc ötletére, hogy hát kérem szépen itt egy hajózható csatornát építsünk, és akkor egy kicsit ilyen velenceszerű lett volna ezen a szakaszon Budapest. El tudjuk most képzelni így a nagykörutat, hogy ott végighajózunk és kiszállunk a hajóból mondjuk a Vígszínháznál, vagy
igen,
bárhol
máskor? Igen, én
tudom. Mert... tök jó lett volna. 4-es, 6-os helyett Vaporetto.
Hát egyrészt, igen. Másrészt, hogyha aki olvasta, és talán ezt a könyvet már többször citáltam a Mesél a múlt rovatban, hiszen annyi mindent érint, amiről mi is beszélünk, Lengyel Péter Macskakő című könyvét, annak az egyik idősíkja ebben az időben játszódik, és akkor pont ez az elképzelés forgott, hogy lehet, hogy ezt meg kéne valósítani, aztán persze később nem valósult meg.
Ugye történészek általában azzal foglalkoznak, hogy mi volt, és nem azzal, hogy mi lehetett volna, de bizony született olyan tanulmány, ami azzal foglalkozott, hogy milyen volt a meg nem épült Budapest. De rögtön hozzáteszem, hogy vannak tervek, amikért fáj az ember szíve, például valóban ezt a nagykörúti vízicsatornát szívesen elképzelnénk, de hát például ne feledkezzünk el arról, hogy Táncsics Mihály azzal a nagyszerű ötlettel állt elő, amit nem nevezhetek igazán építőjavaslatnak, hogy bontsák le a budai várat. De ugye a várhegyet is el kéne hordani, mert hogy hát az ilyen feudális maradvány, meg egyébként is akadályozza a fejlődést. Szóval maradjunk annyiban, hogy van nekünk egy városunk, és lehetett volna itt egy ilyen vízi út is, de nem lett. Viszont kiépült helyette, nagyon-nagyon hosszú ideig, lényegében 906-ig építették a nagykörutat, tehát gondoljunk bele, hogy ez egy hány éves folyamat volt, amíg sikerült végig kiépíteni, és nem volt annyira egyszerű ezt megcsinálni. Hát ennek egy például oka volt az, hogy erről törvény született, nevezetesen 1870. évi 60. törvénycikk, ami szabályozta azt, hogy 1871. évi 42. törvénycikk, ami szabályozta azt, hogy ki kell építeni a nagykörutat, de ezt át kellett verni a parlamenten. És hát a vidéki képviselők jelentős többsége ezt nem feltétlenül akarta támogatni, mondván, hogy bocsánat, de ez egy városi ügy. Tehát mi szükség van arra, hogy a város fejlesztését kormányzati szándékkal támogassák meg. Más kérdés, hogy sikerült keresztül verni, és itt aztán el is dőlt ezzel a nagykörút sorsa, de sokkal nehezebben épült ki, és nem véletlenül tartott ilyen sok ideig, mint a Sugárút, a későbbi Andrássy út, mert amögött nagyon erős magánbefektetők álltak, itt viszont nem. Tehát képzeljük el azt, ez a későbbi nyomvonalat, hogy milyen problémák okoznak ezek. Itt vannak szintkülönbségek. Ezt ki tudták aknázni Rejter Ferencék olyan értelemben, hogy nagyon fontos eleme volt a nagykörútnak, és máig nagyon fontos eleme, hogy alatta ott van a csatornarendszer, ami biztosítja Budapest szennyvizének az elvezetését, és a nagykörútnak van egy ilyen természetes emelkedése, ha jól tudom, pont a nyugati pályaudnál van a csúcspontja, arra építették fel ezt a csatornarendszert, hogy úgymond a szennyvíz a fizika törvényének engedelmeskedve folyik majd szét. Tehát ugye nem kellett ilyen meghajtó turbinákat, meg egyébeket elhelyezni benne. Tehát van egy ilyen föld alatti nagykörútunk is, ami ugye a város köztisztasága szempontjából rendkívül fontos.
És ezért tart sokáig minden felújítás túrás, mert akkor meg kell csinálni alatta a vezetéket is, igen.
Pontosan erről van szó, és látunk már olyat, amikor egy vezetékben a cső eltörik, és a felszínre jön az, aminek nem kéne. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez így, ilyen szempontból is egy nagyon fontos elem volt Budapest modernizálása szempontjából. De persze voltak akadályok. Ott volt a nyugati pályaudvar elődje, a régi indóház, ami gyakorlatilag keresztül metszett a nagykörút, tehát ennek részét egész egyszerűen, sőt nagy részét el kellett bontani. Aztán volt olyan épület, amit nem lehetett elbontani, ez a mai Kilián laktanya, az egykori Mária Terézia laktanya, ez a mai nagykörút legrégebbi épülete. Itt ugye régi épületekkel nem számolhatunk, mert azok a kis épületek, amik itt álltak a nagykörút mentén, sőt adott esetben a nagykörút későbbi nyomvonalán, hát ezeket bizony annak rendje és módja szerint lebontották. Tehát ezeket nem lehetett mit csinálni, ezeket le kellett bontani, adott esetben ki kellett sajátítani. Nem tudom most megmondani pontosan, de ha az emlékezetem nem csal, több mint 250 épületet kellett lebontani, és ezeknek az épületeknek a lebontása, miközben egyfelől a történész azt mondja, hogy Istenem, de kár érte, de csak megnézzük meg a másik oldalát is, ezek rossz állapotban levő, nem városias külsejű, lerobbant, lepattant épületek voltak, igazi külvárosi épületek, és ezek helyett épültek föl aztán a 1, 2, 3, 4 emeletes nagykörúti házak, paloták. A legtöbb lebontott épület nem volt emeletes, ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen viszonyokkal kell itt számolni, tehát tényleg ilyen külvárosias külseje volt az egésznek. Na most a Mária Terézia laktanyát, a későbbi Kilián laktanyát azért említem, mert ez egy hatalmas laktanya volt, aminek ugye megvolt a maga funkciója, meg egyébként is egy monstrumról beszélünk, nem olyan régi, 19. században épült, ezt nem bontották le, tehát ehhez hozzá kellett passzintani a nagykörútnak a nyomvonalát, hogy úgy lehessen megcsinálni az egészet, hogy ne legyen azzal a probléma, hogy hát a nagykörút az úgymond véget ér a Kilián laktanyánál, illetve akkor még Mária Terézia laktanyánál nem is ért véget, és így alakult aztán ki a összességében több mint 4 kilométer hosszú nagykörút. Tehát, hogy így elindulunk, ugye, a Jászai Mari tértől és megyünk a Boráros térig, akkor 4 kilométernél valamivel többet kell legyalogolnunk, ha valaki vállalkozik erre. És 1896. augusztus 31-e ez az átadás, ez valójában egy szimbolikus átadás volt, hiszen ahogy említettem, még több mint 10 évig építették ki a nagykörútat. Ne feledkezzünk el a budai folytatásáról, a Margit körútról, ami az én ifjúkoromban a Mártírok útja nevet viselte, és ugye a körút szakaszai, és hát átestek több névváltozáson, gondoljunk a Lenin körút elnevezésre, 1945 után, és így épült ki aztán ez a nyomvonal, ami nélkül ma azt gondolom, hogy Budapestet el sem tudjuk képzelni. Mondok néhány ikonikus épületet, részben ami megvan, részben ami nincs meg, ott a Nemzeti Színház épülete, ez 1875-ben Népszínháznak épült, ide költözött, tehát később a Nemzeti Színház, a mai történeti közemlékezet már abszolút Nemzeti Színházként őrzi az emlékét, évtizedek óta nincs meg, lebontották a metróépítésre hivatkozva, de ezzel együtt azt gondolom, hogy még a mai köztudatban is benne van, hogy itt állt a Nemzeti Színház. Aztán gondoljunk például ilyen épületre, mint a Vígszínház, amit a 19. század végén adtak át, tehát egy olyan színházi épület, ami a mai napig meghatározó a budapesti, sőt egyáltalán a magyarországi színházi életnek, vagy gondoljunk a New York kávéházra, ami ugye egyfajta szimbóluma a nagykörúti életnek, vagy gondoljunk az MK épületére. Tehát tulajdonképpen ez a szándék, hogy Budapest város részeit összekösse, és ezáltal egy várossá, egy nagy Pesté, sőt egy még nagyobb Budapesté tudja átváltoztatni ezeket az önálló kis városrészeket, illetve hogy itt egy nagyvárosias, modern, a 19. század végéhez, a 20. század elejéhez méltó polgári környezet jöjjön létre, azt gondolom, hogy a nagykörút ezt maximálisan teljesítette, és hát hogyha mai napig kimegyünk a nagykörútra, akkor egy ilyen nagyon gazdag kulturális élettel találkozhatunk. Hát persze olyan értelemben is hagyományőrzőnek mondható, hogy vannak olyan szakaszai, amik talán kevésbé előkelőek. Ma már talán furcsán hangzik, bár ha az aluljáróba lemegyünk, annyira nem, hogy valamikor a nyugati pályaudvar, a későbbi nyugati pályaudvar környéke Pest egyik legveszélyesebb szakaszának számított. Maradjunk annyiban, hogy ez valamelyest oldódott az évek alatt, és ebben is része van ezek a
kihívások. A West End.
Bár pont a múlt héten beszéltünk arról, hogy ház, sokan panaszkodnak.
Nem egy láza volt, mint tudjuk, hanem egészen más jellegű foglalkozás üzettetett azon a vidéken, és akkor kulturáltan írtam közbe, és szofisztikáltam.
Igen. Hát izgalmas sztori, és hát nyilván még erről sokat lehet olvasni, meg egy-egy részletét az említett épületeknek, ennek az egész történetnek a szereplőinek talán kiemelhetjük, vagy beemelhetjük inkább Mesél a múlt rovatunkba.
jó néhányat közülök, és talán majd Ejter Ferenc is, azt gondolom, hogy megérne egyszer egy önálló történetet, hiszen ő főváros építésében rendkívül fontos szerepet játszott, hát tudjuk, hogy van róla Angyalföldön egy utca elnevezve. De egyébként, hogy lássuk, hogy hogyan nézett a törvény, közben itt megkerestem ennek a bizonyos törvénynek, ennek a konkrétan 1871. évi 42. törvényszintnek a kezdetét, tehát érdemes figyelni. Pest városát a Feldunától az Aldunáig körben keresztül szelő főközlekedési, a fővárosi közmunkák tanácsa által tervezett nagy körútnak és a Hárombárány utca kiigazításának egész vonalán bárminemű új épületek emelése, újszintén régi épületek lényeges alakítása, új emeletek vagy pótépítkezések általi nagyobbítása csak úgy engedélyezhető, ha az épület a meghatározó szabályos vonalon közlekedik. A körút vonala által érintett házak és telkek tulajdonosai kötelesek telkükből az út területére szükséges részt törvényszerű kártalanítás mellett átengedni. Ha azonban a szabályozás által telkük annyira megcsonkítatnék, hogy azt egy önálló épület létesítésére föl nem használhatnánk, ez esetben egész ingatlanságuk kisajátítatik. Na, ennél szebben nehéz körülírni, hogy mit jelent egy nagyon erős állami akarat, ezt hívják kisajátításnak, és ez ellen nem volt appelláta. Hát képzeljük el azt, hogy valaki ott lakik, nem akarja adni a kis telkét, de szükségszerű adni. Ugye tudjuk, hogy ma is történnek ilyen dolgok, akkor is történtek, és nagyon nehéz ezt mérlegelni, hogy hát hol van az a határ, ahol azt lehet mondani, hogy a közérdeke megkívánja, hogy kiüpüljön a nagykörút, és hol van az, ahol valakinek sérül a lelke, mert esetleg nemzedékek óta a birtokában levő ingatlanról, házról, telekről, földről kénytelen lemondani. De bárhogyan is van, ez a törvény így született meg, és ennek megfelelően határozták meg, hogy épüljön ki. És akkor önálló szakaszokat már ekkor kijelöltek, idézem, a Dunától a Váci útig, a Váci úttól az Új Sugár útig, a Sugár úttól a Kerepesi útig, a Kerepesi úttól az Üllői útig, az Üllői úttól a Dunáig terjedő vonalak. És ha ezt megnézzük, ez gyakorlatilag megfelel a mai körút beosztásnak, úgyhogy akárhogy is nézzük, 125 évvel ezelőtt, amikor átadták a nagykörútat, én azt gondolom, hogy mégis egy sikertörténet vette a kezdetét. Remélem, hogy újabb 125 év múlva el lehet mondani, hogy 250 éves a nagykörút, és akkor is lesz, aki megemlékezik róla, mert van miről. Úgyhogy szeretjük ezt a körútat, én legalábbis biztosan.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt is, csüngtünk szavaidon, sok érdekességet mondtál, és akkor szavadon fogunk, beemeljük Rejtert, meg még hát egy jó pár mindent. Talán esetleg még a West End házról is tudunk egyszer beszélni, lehet, hogy majd a szilveszteri adásunkban.
Különösebben nem fájna a lelkemnek, úgyhogy megpróbálhatjuk.
Köszönjük szépen, Csaba, nagyon szép napot.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok, minden jót kívánok.
Katona Csaba történész beszélt nekünk, vagy mesélt nekünk arról, hogy a nagykörúttal milyen tervek voltak, mielőtt nagykörút lett belőle, vagy a helyével 125 éve adták át a nagykörútat, ez volt az apropó.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.